Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Ismét lekerült a parlament napirendjéről a média csomag egyes pontjainak záró szavazása. Valószínűleg holnap felmentik az országos tiszti főorvost. Olcsóbban tankolhatunk szerdától. Néhány enyhébb nap után a hét második felétől újra erősödik a felmelegedés. A hétvégén már jócskán 30 fok feletti hőség várható. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Nem dönt az országgyűlés a média struktúráról szóló törvényjavaslatról, ismét lekerült a napirendről a zárószavazás. Ezt a Fidesz és az MSZP is kezdeményezte. Cserpalkovics András, a törvényjavaslat egyik fideszes előterjesztője, a halasztás indokaként annyit mondott, hogy elemzik a törvényhez érkezett szakmai javaslatokat. Leszögezte, hogy július 19-éig mindenképpen döntenek a javaslatról, ahogy az 5 elemből álló csomag még függőben lévő 2 előterjesztéséről is. Az MT úgy tudja, hogy a Fidesz szándéka továbbra is az, hogy a miniszterelnök még a nyáron kinevezze a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, és ősztől már új vezetése legyen a közszolgálati médiumoknak. Csütörtökön kezdődő 2 napos ülésén dönt a Fidesz elnöksége arról, hogy kit támogat házelnöknek. Lázár János frakcióvezető közölte, hogy a jelölés jogával a párt elnöke Orbán Viktor él majd. A jelölt személyéről a frakciószövetség a megválasztás napjáig, július 19-éig folytathatja le a vitát. A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy azon a napon nem csak ebben a kérdésben kell döntenie a háznak, hanem legalább 2 alkotmánybíró megválasztásáról, valamint Kaltenbach Jenő utódlásáról is. A Független Rendészeti Panasztestület elnöke július 1-jei hatály alatt adta be felmondását. Valószínűleg holnap felmentik tisztségéből az országos tiszti főorvost. A Nemzeti Erőforrás miniszter azt mondta, hogy kedden találkozik Falus Ferenccel és tájékoztatja őt a jövőjéről. Réthei Miklós előzetesen nem kívánt a felmentésről többet mondani, de mint fogalmazott, lesz változás az ANTS élén. Amennyiben megtörténik a felmentés, az utódot is megnevezi. Arra a kérdésre, hogy mi volt a kifogás Falus Ferenc munkájával, Réthei Miklós azt mondta, voltak problémák az ANTS működésével, és az egészségügyi kormányzat szívesebben dolgozna egy olyan emberrel, akivel szemben nagyobb bizalom van. Cáfolja a Borsod megyei rendőrfőkapitányság, hogy rálőttek egy olasz-liszkai roma család házára. A település kisebbségi önkormányzatának vezetője jelezte, hogy az éjszaka 3 lövést adtak le az egyik házra, de nem sérült meg senki. Elmondása szerint arra a házra tüzeltek, amelyik Szögi Lajos meggyilkolásának emlékhelyével szemben áll. A tanárt 4 évvel ezelőtt, azóta már jogerősen elítélt önbíráskodók verték agyon a faluban. Egyedné Novodomszki Éva, a megyei rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese rádiónak elmondta, hogy az éjszakai lövések nem igazak, a hír kacsa.
Reggel 4:30-kor érkezett telefonos bejelentés a Sárospataki rendőrkapitányság ügyeletére. Egy olasz liszkai asszony telefonált. Elmondta, hogy 2:30-3 óra körül egy nagy csattanásra ébredt föl. Ezt a durranás szinte másodpercekkel ezután másik, illetve harmadik is követte. A lakásban tartózkodott a gyermeke és kollégák a helyszínen tanúkutatásban kezdtek, megkérdezték a szomszédokat, semmit nem hallottak éjszaka. Úgy jellemezték ezt is, hogy ha a folyó túloldalán vadászatok vannak, onnan is szokták a lövéseket hallani, meghallották volna, hogyha a szomszédban ilyen történt volna. A nyomkutatás során a kollégák a lakóház falán, ablakán, redőnyein és a tetőn sehol nem találtak sem láb, sem keréknyomokat a környéken. A helyszín megtekintés során bűncselekmény gyanújára utaló körülményt a rendőrség nem tapasztalt.
Csökken az üzemanyagok ára, a 95-ös benzin 3, a gázolaj literje pedig 5 forinttal lesz olcsóbb szerdától. Ezen a benzin átlagára 342, a gázolajé pedig 326 forintra mérséklődik. Az elmúlt 2 hétben történelmi csúcson álltak az üzemanyagárak. Az akkori bruttó 2, illetve 5 forintos emeréssel a benzin átlagára 345, a gázolajé pedig 331 forintra nőtt. Az autósok továbbra is tapasztalhatnak akár 30 forintos különbséget is a különböző kutaknál. Végül az időjárásról. Általában napos, olykor felhős időben csak helyi záporok, zivatarok fordulhatnak elő. 28 fok köré melegedett a levegő. Néhány napig tart ez a viszonylag enyhe idő, a hétvégére azonban visszatér a hőség, 30 fok fölötti csúcsértékekre számíthatunk majd szombaton és vasárnap. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban
minden szerdán 14 óra 30 perctől. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Még nem alakult meg a kormány, de a parlament már működött, amikor egyéni képviselői indítvány formájában benyújtották a tisztelt háznak a kormányzati tisztségviselők jogállásáról szóló törvénytervezetet. Hetek óta erről, pontosabban ennek következményeiről cikkeznek az újságok és szólnak a napi hírek. Ma azt szeretnénk megtudni ennek kapcsán, mennyire fajulhatnak el a viszonyok az állam és a szakszervezetek között. Milyen eszközeik vannak a szakszervezeteknek a munkavállalók megvédésére, egyáltalán tudnak-e valamit tenni? Vagy a mostanában oly sokszor hangoztatott forradalom ezeket a szervezeteket is elmoshatja? A stúdióban Hernád Völgyi Andrea, az MSZOSZ alelnöke, és Varga László, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke. Jó napot kívánok Önöknek!
Kívánok!
Jó napot kívánok!
És még mielőtt az előző kérdésre szeretném, hogyha válaszolnánk hosszabban, egy kérdés. Önök kifüggesztik a Nemzeti Együttműködés nyilatkozatát? Mégpedig jól látható helyre az irodáikban, esetleg az épületekben? Mosolyognak, de ezt nem látják a hallgatók.
Én azt gondolom, hogy a Szakszervezetek Együttműködési Fórumánál ez fel se fog merülni, ugyan mi holnapra összehívtunk egy ügyvivőtestületi ülést a pénteken a parlament honlapján megjelent TPER 581-es törvényjavaslat kapcsán. Én nem hiszem, hogy ez téma lesz a ügyvivőtestületén, és ha jól emlékszem arra a kormányrendeletre, amelyik ezt előírja, mi nem tartozunk a felkért szervek közé.
Tartozni nem tartoznak, de ajánlatos ez azért benne, meg van fogalmazva. Hernád Völgyi Andrea?
Úgy gondolom, hogy ez nálunk sem fog előkerülni. Mi is inkább a Varga elnök úr által említett beterjesztések kapcsán kezdeményeztük azt, hogy a munkavállalói oldal minél hamarabb üljön össze.
És hogyha már itt tartunk, ugye az önkormányzatoknál sem kötelező, csak lehetőség, hogy kitűzzék, illetve kifüggesszék ezt a bizonyos nyilatkozatot. Önök szerint mindenki megteszi-e ezt, valamennyi önkormányzat, és aki nem, kivédi meg azokat?
Én erre csak azt tudom mondani, amit reggel a Fidesz frakcióvezető, a Lázár úr mondott valamelyik tévébe. A testületek fognak dönteni, mármint az önkormányzati testületek. Én azt gondolom, hogy a jelenleg tapasztalható politikai többsége egy-egy testületnek a döntés irányát meghatározza. Onnantól kezdve azokra az intézményekre, amelyek fölött az önkormányzat gyakorolja a tulajdonosi jogokat, véhetően ki kell, hogy tegyék. És én a köztisztviselők nevében is azt tudom mondani, hogy a magyar közszolgálatok köztisztviselői kar az egy felelős, ugyanakkor a mindenkori kormányzati hatalomhoz lojális, és a törvényeket végrehajtó szerveződés. Én nagyon sajnálom, hogy egy ilyen politikai vita, vagy egy ilyen politikai természetű dolog ilyen helyzetbe hoz esküdtett közszolgálati munkavállalókat, köztisztviselőket, kiszolgáltatottá válhatnak olyan folyamatoknak, amire igazából nincsen hatókörük, nem tudják befolyásolni.
Az MSZOSZ meg tudja védeni azokat, akik úgy döntenek, hogy nem teszik ki?
Hát én abban reménykedem, hogy nem kell őket megvédeni, ezért én hiszek abban, hogy a demokrácia azért itt nem múlt el ebben az országban teljesen, és mindenki, akinek más véleménye van, az megtorlásra nem számíthat. Ebben reménykedünk, reméljük, hogy így is lesz.
Erre szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára.
Pontosan.
meg azt szokták mondani, hogy kinek higgyek magamnak, vagy a szememnek. Megyünk tovább, a kormánytisztviselői törvény nem vonatkozik a közalkalmazottakra, sőt a köztisztviselők közül sem mindenkire, kimondottan azokra a köztisztviselői státuszban lévő munkavállalókra vonatkozik, akik minisztériumban dolgoznak, illetve tárcáknak alárendelt államigazgatási intézményekben. Ebben a körben hány munkavállaló tartozik?
Nagyjából olyan 60-65 ezer volt korábban a köztisztviselők jogállás alá tartozó kollega került át a kormánytisztviselői jogállás alá. Ez valóban a minisztériumok, a dekoncentrált szervezetek, azok a háttérintézmények, ahol ilyen jogviszonyban dolgoztak, illetve a regionális közigazgatási hivatalok, illetve a most már rövidesen felálló megyei közigazgatási hivatalok. Nagyon leegyszerűsítve, nem önkormányzati köztisztviselőkön kívül, mindenki. Majdnem mindenki, aki köztisztviselői státuszba dolgozott, az ebbe az új jogállás törvénybe kerül most már át, hiszen emlékezetem szerint a kiirdetéstől számított 8 tapasztalán ma vagy holnap jár le, tehát ez a jogszabály életbe is lép, vagy órákon belül életbe lép.
Mit jelent ez praktikusan, hogy mindenki kap egy levelet, hogy ő mostantól kormánytisztviselő, és a kormánytisztviselőkre újonnan megfogalmazott törvények és szabályok vonatkoznak rájuk?
Annak a munkáltatói joggyakorlónak, akinek az intézményét ezen új törvény hatály alá sorolták, a törvény rendelkező része szerint 2 hónap áll rendelkezésre, hogy az ezzel kapcsolatos átsorolást elvégezze a munkavállalóknál. Amikor többek között a SZEFF is, de még másik 5 szakszervezet az Alkotmánybírósághoz fordult, akkor az egyik alkotmányos agályunk a kihirdetéstől számított és a átsorolásig a jogszabályozott intervallum rendkívül rövid ideje is az egyik kifogás volt, még egyébként számos más mellett. Bérfejlesztéseknél már tapasztaltuk, hogy amikor a illetményrendszer változása miatt át kell sorolni valamennyi munkavállalót, hogy ez milyen időintervallumot, mennyi munkát igényel. A 2 hónap hozzáértők véleménye szerint erre rendkívül rövid lesz.
Gondolom, hogy majd akkor fog kiderülni egy csomó minden. Az MSOS mire számít, milyen mérvű elbocsátásokra? Gondolom, hogy ez még nem kezdődött el, nem is kezdődhetett el, mert egyelőre ugye még a vezetőket cserélik.
Én úgy gondolom, hogy itt nem csak azért, mert egyelőre a vezetőket cserélik, hanem nyilván itt volt egy kivárás, hiszen itt ebben a törvényben sok olyan dolog van, amivel, hogy úgy mondjam, a kormányzat spórolni tud, tehát semmi értelme nem lett volna elé menni ennek a történetnek. Ami igazán aggasztó az, hogy minden fejlett társadalomban, az államigazgatásban és a köztisztviselői karban dolgozók nagyon jól felkészült profi szakemberek, akik akár évtizedek óta végzik a munkájukat. Úgy gondoljuk, hogy enélkül nem fog működni az állam úgy, ahogy működnie kéne. Ami még rosszabb ennél, hogy ez az olcsóbb állam, mindig ugye ezt halljuk.
Igen.
Az olcsóbb állam.
De minduntalan mindenkitől.
Ezt gyakorlatilag 20 éve hallgatjuk, igen, hogy mindig olcsóbb, igen, lesz az állam, aztán mindig kiderült róla, hogy drágább lett. Csak az a helyzet, hogy ezek a slankítások, hogy így mondjam, ezek mindig az effektív, fontos feladatot ellátó és igazából a működést a munkájukkal biztosító emberek ellen hatott. Miért mondom ezt? Nagyon sok olyan munkakör szűnt meg a közszférában, nem csak a köztisztviselőknél, a közszférában, aminek a feladat része ott maradt. Olyan szinten túlterheltek ezek az emberek már most is, hogy úgy gondoljuk, hogy persze meg lehet nézni, hogy hol folyik el a pénz, de ez nem ezeknek a feladatoknak az ellátása oldalán folyik el, és mégis azt látjuk, hogy a kormányzat az általa, minden színű kormányzat, de most is ezt látjuk, az általa gyengébb ellenállás tartott dolog felé mozdul el, és azokat az embereket sújtja, akik a legkevésbé tehetnek az elszivárgó, vagy akár folyamként eltűnő pénzekről. És ez egy nagyon nagy baj, én úgy gondolom, mert azt még senki nem látja, hogy ezek után a leépítések után, vagy ugye most azt mondják, hogy igazából nem terveznek az idén leépítést, de hát azért a csere sem jobb.
De önök számítanak komoly cserékre?
Én úgy gondolom, hogy lesznek olyan területek egészen biztosan, ahol komoly cserék lesznek. Most úgy tűnik, hogy megalapozottak ezek a félelmek, hogy nem csak egy-egy embert érint a történet, hanem úgy rendesen lecserélődik a gárda.
Körülbelül mikorra várható ez? Ki mit gondol erről?
Nézd, ez egy folyamat. Már ez a folyamat elindult akkor, amikor a jelenlegi kormányzat, illetve az újonnan alakult parlament a minisztériumok statutumairól tárgyalt. Hát az nyilvánvalóan látszott.
Bocsánat, de inkább csak elindultak emberek elfele, szokták mondani. Tehát, hogy mindenki, aki tehette, az megpróbált valami kiutat keresni. Én viszont arra lennék kíváncsi, hogy mikor lejön el az az idő, amikor tömegesen esetleg felszólíthatnak embereket, hogy hagyják el a pályát.
Én azt gondolom, hogy illetve annak a törvénynek a parlamenti vitáját és elfogadását követően, amiről én beszéltem, hogy pénteken került fel a honlapra, ami nagyon leegyszerűsítve saláta törvényként apostrofálható. Ennek vannak olyan pontjai, paragrafusai a végkielégítésekkel kapcsolatban, a 2 hónap, illetve 60 nap fölötti rész külön adóvonásával kapcsolatban, ami megvalósíthatja szerintem helytelenül azt a kormányzati szándékot, amivel az elbocsátásokat nem csak indoklásmentessé, hanem olcsóbbá is lehet tenni, és ezt követően elindulhat egy olyan folyamat, aminek a végszámát én nem tudom megmondani. Én viszont azt tudom, hogy ha ez veszélyeztetni fogja a köztisztviselői kar stabilitását, annak az ország fogja a kárát látni, mert ez egy nagyon komoly szakmai igényű feladat.
Mindjárt folytatjuk.
Klubrádió.
A szabad frekvencia.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Hernád Völgyi Andrával, az MSZOSZ alelnökével és Varga Lászlóval, a SZEF elnökével ott hagytuk abba, hogy számítanak majd elbocsátásokra, amit úgy fogalmaztak talán valamelyikük, hogy inkább cserékre, tehát a kormányzati tisztviselőket lecserélik. Viszont erre én azt mondom, hogy Navracsics Tibor egy nyilatkozatában konkrétan arra kérte a szakszervezeteket, hogy jelezzék, ha olyan eset jut a jövőben a tudomásukra, hogy valakit kimondottan politikai okokból bocsátanának el a közigazgatásra, úgy, hogy egyébként a munkája erre nem ad okot. Hogy lehet bizonyítani, hogyha ugye ön mondta, Varga úr mondta az előbb, hogy nem kell indokolni azt, hogyha valakit elbocsátanak?
Hát rendkívül nehéz bármilyen indokot is bizonyítani, hogyha maga a jogszabály nem teszi szükségessé az indoklást. Ráadásul a magyar jogrendszer az olyan, hogyha nincs indoklás az elbocsátásba, akkor nincs jogalap a megtámadásra. Legalábbis a bíróság előtt. Az pedig, hogy egy érintett kollega vélelmez politikai szándékot, az rendkívül nehéz bizonyítani. Hozzánk ilyen jelzés még konkrétan a SZEF-hez nem érkezett, de hát még nem is indult el nagyobb tömegű elbocsátás. Ahogy az előbb beszéltünk róla, ez elképzelhető, hogy néhány napon belül bekövetkezik.
Föl vannak erre készülve MSZOSZ oldalt, kérdezem, hogy az ilyen ügyeket valahogy kezeljék.
Hát itt több dolog is van, az egyik az csatlakozva ahhoz, ami az előbb elhangzott. Tehát ha nincs indoklás, akkor mit is akarunk kivizsgáltatni? Tehát ha egyszer azt mondják, hogy nem kell megmondani, hogy miért kell elmenni, akkor még azt sem kell, azt sem lehet elővenni, hogy valamiféle mondva csinált indokkal küldtek el. Azért küldtek el, mert el akartak küldeni, pont. És miután a törvény azt mondja majd, vagy jogszabály, hogy ezt nem kell indokolni, ezért úgy Isten igazából vizsgálni sincs mit. hiszen ha hasonlítésszerűen ezt el lehet követni, akkor teljesen mindegy, hogy miért küldtek el. Tehát ugye ez a versenyszféra oldalán azért úgy néz ki, hogyha a bíróságra akkor tud menni a munkavállaló, nyilvánvalóan, hogyha leírták a felmondásában az indoklást, ami nem felel meg a valóságnak. Például a kokáért mondjuk leírták azt, hogy létszám leépítés van, mert most átszervezik a céget, és közben kiderül, hogy ugyanavval a tartalommal lehet, hogy más nevű állásban, de valakit foglalkoztatnak a helyén,
akkor lehet nyerni,
akkor lehet nyerni a peren. Na most, ha azért kell elmennem, mert csak akkor nagyon nincs még
bíróság.
Pontosan erről van szó, tehát nem véletlen, hogy nekünk ebből a jogszabállyal bajunk van, bár ugye éppen Navracsics úr mondta azt, hogy nem érti, hogy miért vagyunk mi beleszeretve ebbe az indoklásba, hiszen tudhatnánk, hogyha egy munkáltató indokolni akar, akkor tud kvázi indokot gyártani, de hát az indokot legalább vitatni lehetne.
Ezt akartam mondani, és azért a munkaügyi perek javarésze nem azt igazolja, hogy talán jól tudnak a munkáltatók indokot találni.
Ráadásul itt nemzetközi konvenciók, mondjuk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet konvenciói, de maga az Európai Uniós Alapjogi Karta is világossá teszi, hogy egyrészt a munkavállalónak joga van az indokláshoz, és ez az indok ez nem szólhat másról, mint a munkavállaló munkavégzésének a minőségéről, a magatartásáról, vagy a munkáltató helyzetében beállt változásról, amire Andrea is utalt, hogy mondjuk csoportos létszám leépítésre lesz szükség, mert megváltozik egy cégnek vagy egy intézménynek a profilja. Ezért ennek okszerűnek kellene lenni, és egy okszerű felmondás, mint indok, az támadható is jogilag, ha úgy ítélni meg a munkavállaló, hogy nem okszerű. Ha az az okszerű indok, hogy nincs indok, hát akkor ez borzasztó nehéz támadni.
Rengeteg a munkavállalókkal kapcsolatos törvény született, ugye erről beszélgettünk is, ez a salátatörvény is azért javában erről szól. Van, aki azt mondja, azt állítja, hogy ez pucs, és innen új szabályok érvényesülnek. Fel vannak a szakszervezetek erre készülve, Andrea?
Én úgy gondolom, hogy a salátatörvény, amit mi soha nem szerettünk, bármiféle kormány bármikor terjesztett elő, mert ez arról szól, hogy akár egy-egy bekezdését is sok-sok törvénynek lehet egyszerre módosítani.
És nem veszik észre jól azok, akiknek érdekében áll elsőbbikre.
Az a kis probléma van, hogy észrevesszük mi, hogyha megkapjuk ezeket a törvénytervezeteket. Ugye most úgy kapjuk meg, hogy fölmegyünk szépen a netre, és megnézzük, hogy bent van a parlament előtt. De hát ez az elmúlt 22 évben nem volt divat, már csak azért sem, mert Magyarországon kialakult a 80-as évek végétől egy érdekegyeztető rendszer, amit hol ennek hívtak, hol annak, hol országos érdekegyeztető tanácsnak, hol érdekegyeztető tanácsnak, hol valaminek. De egy biztos, hogy a szociális partnerek, a munkaadók és a munkavállalók képviselői azok ezeket a salátatörvényeket is centire darabra végignézték, szakbizottságok működtek, akik attól függően, hogy milyen típusú törvényeket érintett a salátatörvény paragrafusonként elmondhatták a véleményüket, illetve javaslatokat tehettek. Ez most elmaradt. Ez most elmaradt. Volt néhány olyan jogszabály már korábban, ami még a választás és a kormány megalakulása között került a parlament asztalára egyéni képviselő indítványba, és hát annak se örültünk. De ugye jogszabály szerint a képviselő indítványokat nem kell velünk egyeztetni, igen. De hát ezek már kormány előterjesztések. Annak örülünk persze, hogy nem válik munkamódszerré, hogy minden, ami a munkavilágát érintő kérdés, az képviselő indítványként kerül a parlament elé, de hát az érdekegyeztetés azóta sem indult el, bár mind a két nem kormányzati oldal kezdeményezte a mielőbbi összehívását az érdekegyeztető tanácsnak, éppen azért, mert olyan jogszabályok kerülnek az asztalra a parlamentben, amik érintik a szociális partnerek tevékenységi területét, mind a mai napig.
Ez mit jelent, hogy érintik a területét? Hogy gyakorlatilag,
hát sok minden van, tehát vagy a munkavállalókat érintő dolog, vagy minden munkavállalót érintő, hiszen az adótörvény munkáltatókat érintő, mert az adótörvény járulékügyek azok mindig is az érdekegyeztető tanács asztalán voltak. Most vannak szervezett ti szempontból is minket érintő kérdések, itt a közalapítványok átalakítása kapcsán. Tehát nagyon sok minden van ebben a salátatörvényben, ami kivétel nélkül olyan, amiben a szociális partnereket meg kellett volna kérdezni. Egyébként erről az érdekegyeztető tanácsról szóló törvény is szól. Ez mind a mai napig nem történt meg, miközben ugye halljuk a hírekben folyamatosan, hogy ez a két hét, ami még itt a nyári ülésszakból hátra van, ez alatt még nagyon sok jogszabályt el kíván fogadni a parlament, de sem a beterjesztést, sem a kimunkálást, és úgy tűnik, hogy a parlamenti vitát és az elfogadást sem előzi meg, vagy egészíti ki az érdekegyeztető tanácsban tárgyalás. Bár a közszféra a szakszervezeteivel folytattak formális tárgyalást, de ennek a részleteit a Varga elnök úr tudja elmondani, hiszen ő részese a...
Miért formális, vágjunk bele a közepébe? Meghívták önöket, volt módjuk, nem?
Az önöket azért én szükebben értelmezném. Léteznek a közféra területén bizonyos szektoriális érdekegyeztető fórumok. A múlt héten kedre a köztisztviselői érdekegyeztető tanácsot és az országos önkormányzati köztisztviselői érdekegyeztető tanácsot összehívták. Igaz, hogy az összehívás tényét jelző napirendhez anyag nem érkezett. Szóban ismertették a kollégák elmondása szerint azt az úgynevezett 98%-os különadó szabályt, ami ebbe a salátatörvénybe már a paragrafusként is olvasható, és egyben közölték ott, hogy a beterjesztés előtt a kormánynak nincs egyeztetési kötelezettsége, ha felmerül valami, akkor azt a parlamenti vitával párhuzamosan meg lehet valósítani.
Na de akkor mit tudnak tenni? Tehát hol tudják az érdekeinket védeni?
Részben van lehetőség a parlamenti vitához úgy kapcsolódni, de ez egy igen szűk mesdje, hogy szakszervezeti képviselők részt vesznek valamelyik parlamenti bizottság ülésén. Ezek a jellegét tekintve a parlament foglalkoztatási bizottság elé fognak majd kerülni, hiszen munkajogot érintő szabályok. A dominózus kormányzati tisztviselői törvény munkabizottsági vitáján hozzászóltak kollégáink, ugyanakkor ezt mi nem tekintjük a formális érdekegyeztetés részének, ez egy olyan informális egyeztetés, amire mindig is volt lehetőség. A testületek mindegyik oldalának, és itt én az országos érdekegyeztető tanácsra is gondolok, meg az országos közszolgálati érdekegyeztető tanácsra, tehát mindegyik oldalának el kell mondani a maga érveit egy adott paragrafussal kapcsolatba, mert egyébként a kormánynak is lehet mindenki által megfontolható érve, a munkáltatóknak, vagy az önkormányzati területen az országos közszolgálati érdekegyeztető tanácsra az önkormányzati szövetségeknek, és mivel én ezt elismerem, elvárom, hogy a kormány és a másik oldal, legyen az akár az önkormányzatok vagy a munkáltatók is, feltételezzék azt, hogy a munkavállalóknak is vannak respektálható érdekeik, és a demokrácia az arról szólna, hogy ezeket az érdekeket vitába egyeztetve kitaláljuk azt a kompromisszumot, ami előre viszi az adott ügyet, és ez előre viszi az országot. Én azt gondolom, hogy ez a párbeszéd lényege.
Na, de akkor ezek szerint önök nem elégedettek ezzel, ami most történt?
Hát ezzel nem lehetünk, mert nincs. Tehát ha nincs el, borzasztó nehéz, mert az érintett szakszervezetek egy részét, a köztisztviselői terület az a közszolgálat 680 ezer körüli munkavállalójából, mint egy 100-110 ezer munkavállalót jelent.
Na de hogyan tovább, hogyha mondjuk nem fogják önöket olyan mélységében bevonni, mint ahogy ez korábban kialakult, vagy elvárható lenne, akkor hogyan tovább?
Élünk azzal a lehetőséggel, ami alkotmányos lehetőségként rendelkezésünkre áll. Már adtunk be alkotmánybírósági kifogást, van a konfederációnak olyan tagszervezet, ez a pedagógusok szakszervezet, amelyik a szakmai törvénnyel kapcsolatban is fordult alkotmánybírósághoz. Andrea jelezte, hogy kezdeményezték a oldal összehívását. Mi ma tartottunk egy megbeszélés délelőtt, én is kezdeményeztem a Soros elnöknél, hogy az oldal tárgyaljon erről a törvényről, aki alakult.